Nekünk nem szabad feltétlenül azt a politikai játékot játszani, amit a szlovák partnerek játszanak, hanem nekünk a saját utunkon kell járni, mert ha mi mindig csak reagálunk a szlovák politika aktuális kihívásaira, akkor azzal találjuk szembe magunkat, hogy ugyanazt mondjuk magyarul, amit a szlovákok szlovákul. Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket. Én Kollek Zsolt vagyok, a stúdióban itt ül velem kollégám Somogyi Szilárd.
Üdvözlöm én is a nézőket!
Kezdődik is a Nagyító, a Ma Hét Média család közéleti elemző műsora. Az elmúlt napokban egyre közelebbinek érezhetjük az ukrajnai békét. 3 éve zajlik a háború, és hát ez egy nagy pszichológiai áttörés, hogy egyáltalán a fegyverszünet a béke lehetősége közelének tűnik. Ez ugye az kellett, hogy az új amerikai kormány elég határozottan elkötelezte magát, amellett, hogy záros határidőn belül befejezik az ukrajnai konfliktust. Több olyan tényező is van, ami azért közbeszólhat és lassíthatja ezt a folyamatot. Sok szó esett a fegyverszünetről, de a részletekről annál kevesebb. Szerinted milyen feltételekkel fognak tudni megállapodni azok, akik majd a tárgyalóasztalhoz ülnek? Ugye körül is vannak kérdések, hogy például Európa ott lesz ennél a tárgyalóasztalnál, ahol az ukrajnai békkerül, illetőleg hát azért valljuk be, Európa biztonsági kereteinek az jövőjéről is döntenek.
Hát ugye azért is komplex ez a kérdés vagy a téma, mert nagyon sok az információ, tehát néha egymásnak ellentmondó információk is keringenek. Elérhető közelségbe került mindenki örömére szerintem, minimum a fegyverszünet. Ugye itt ilyen szimbolikus dátumok is elhangzottak, hogy május 9-ére.
Azt mondjuk el, hogy ennek miért lenne kitüntetett jelentőség?
A második világháborút ugye lezáró béke, vagy pedig tehát ennek a jeles napja.
Meg hát az a háttér, hogy az oroszok szeretik a szimbólumokat, mindig ahhoz kötnek bizonyos eseményeket.
Hát a szimbólumokat szereti mindenki, de Oroszország legalább ezt ki is mutatja, ugye?
Igen.
Úgyhogy ez szerintem mindenképpen...
Ez reális szerinted május 9-e?
Hát nézd, mondok egy másik területről vett példát az új amerikai vezetése jellemzésére. Ma, amikor beszélgettünk csütörtökön, egy nap választ el attól bennünket, hogy Zelenszky elnök Washingtonba utazzon, és aláírjon egy olyan szerződést, amit a mondjuk úgy idézőjelben régi világban, vagy a előző normális világban hosszú hónapok előztek volna meg, minisztériumok egyeztettek volna, ugye itt az ásványi anyag kitermelésről szóló
szerződés. Voltak körülötte viták, azért tegyük hozzá.
Hát azért 2-3 hétbe sűrítve. Ugye igaz, hogy egy korábbi találkozójukon Zelenszky megemlítette ezt, hogy akár tudnák ellentételezni a segítséget ásványi kincsekkel, de az, hogy 2-3 hét leforgása alatt kapott egy javaslatot, amit aztán persze többször átdolgoztak és többször megváltoztattak, de hogy 3 hét alatt vagy 1 hónap alatt tető alá hozni egy ekkora volumenű államközi szerződést, az más országok esetében, más időben, hónapokat vett volna.
Szilárd, ha ezt már szóba hoztad, ennek a részleteit is mondjuk el, hogy milyen feltételeket vállalt Ukrajna ennek a szerződésnek a kapcsán, és kapott-e biztonságpolitikai garanciákat, mert szerintem ez az érdekes.
Ezen az alapon, hogyha ez a szerződés pár hét alatt létrejön, akkor a május 9-e se irreális, hogy addigra fegyverszünet.
Bocsáss meg, Szilárd, az én közbevetésem szerintem azért fontos, mert fölveti, hogy vajon közelebb visz-e minket az ukrajnai fegyverszünethez ez a megállapodás.
Hát ugye a amerikai interpretáció azt mondja, hogy mindenképpen. Még hogyha nincs is katonai biztonság biztosítása, akkor is az ukrán területen dolgozó amerikai érdekeltségek elég okot adnak arra, hogy azt a terület kiemelt figyelmébe kerüljön az Egyesült Államoknak. Tehát, hogy ott akár egy távfelügyeletről is egy kis túlzással mondhatjuk, hogy oda fog figyelni Amerika arra, hogy mi történik az ukrajnai érdekeltségeiben.
Donald Trump kijelentette, hogy számára az ukrajnai rendezés az úgy lenne célszerű, hogy Ukrajna minél több területet visszakapjon. Tehát azokból a megszállt orosz területekből, amelyekről ugye az elmúlt napokban, mint a már készténként kezeltük volna, hogy nincs esélye Ukrajnának ezekből visszaszerezni, vagy legalábbis ilyen minimális cserékről lehet szó. Ugye nyilván itt a Kurszki kiszögellés az egyik ilyen, amit az ukránok egy augusztusi támadás után megszálltak Kurszk megyében, Kurszki területen Oroszországban, és hát ez lehetne csere alap. Ez lehetne még az a maximum, amit az elmúlt hetekben úgy valószínűleg látszott. És egyáltalán úgy tűnt, hogy a területi kérdések azok nagyjából a jelenlegi frontvonal mentén úgy befagynak, és ott húzódik majd a demarkációs vonal. Hát most ez egy új helyzet, amely megint csak szerintem lassíthatja a folyamatot, mert hát Oroszország számára ez a feltétel elfogadhatatlan. Azért gondolkodjunk az oroszok fejével, hogy számukra mi az a béke, vagy legalábbis fegyverszüneti megállapodás, ami elfogadható. Putyin számára győzelemként kell ezt a ukrajnai konfliktus lezárást kommunikálni a saját társadalma felé, az orosz társadalom felé, ugyanis ők nem fogják tudni elfogadni azt, hogyha ki kell vonulni, mondjuk, nem tudom, Luhanszk megyéből, vagy Zaporizsia megye megszállt területeiről. Tehát vannak ilyen kérdőjelek számomra, és az általad említett ásványkincs megállapodás pedig, most ne is részletezzük a feltételeket, inkább csak az merül föl bennem, hogyha folytatja Amerika Ukrajna támogatását, fegyveres támogatását, katonai támogatását, akkor ez megint csak abba az irányba hathat, hogy elnyúlik a konfliktus. Tehát beszélhetünk kijelentő módban arról, hogy májusi időpont, vagy akár őszi időpont lezárható ez a konfliktus? Ennyire biztosak lehetünk ebben?
Kijelentő hangsúllyal vagy módban beszélhetünk, talán a időpontokat ugye nem kéne hozzátennünk. Azt, amit előbb ugye érzékeltettél, hogy most Oroszország felé mutat meg valamilyen feltételeket az Egyesült Államok, ez az előző hetek tapasztalatapján ugye azt is jelentheti, hogy valamit el szeretne érni Washington Moszkvával szembe. Hisz nem tudom, kedves nézőnk, vagy akár te látta, de ugye most volt legutóbb Putyin elnöknek egy televíziós nyilatkozata, ahol már
ő is felajánlott.
Felajánlotta ugye az ásványi anyag lelőhelyeket, hozzátéve, hogy sokkal nagyobb mennyiségbe és talán szélesebb skálába, de mindenképpen nagyobb mennyiségbe állnak rendelkezésre.
Mi lehetett ezzel Putyin célja, ugyanis az orosz stratégia eddig arra irányult, hogy önellátás, tehát nem a nyugattal kötünk megállapodásokat. Az lehetett esetleg ebben, amit néhány elemző mond, hogyha vannak amerikai érdekeltségek Oroszországban, akkor a szankciókat sem lehet olyan könnyen kivetni Oroszországra, tehát Oroszország mondjuk be tud tagozódni ebbe a világgazdasági folyamatba sokkal inkább, és ez nekik is egy biztonság. Miközben az eddigi stratégiájuk azért szembe megy.
Én egyetértek ezzel, persze ugye vannak olyan elképzelések is, hogy így nyomást akar, vagy hatást akar gyakorolni az amerikai közvéleményre. Putyin, tehát hogy ugye lett volna itt egy jobb lehetőség is, és hogy miért nem azt választották.
Rálicitál Ukrajnának.
Igen, pontosan. De egyébként meg kell, hogy mondjam azt, hogyha komolyan szeretnének valamiben együttműködni, akkor azt minimum sokat emlegetett telefonálás.
Ez most inkább csak üzengetés, ugye?
Hát egy ilyen
belpolitikai használatra, vagy akár egy ilyen
ajánlatvétel. Igen.
Jó, még Európa szerepéről beszélünk, mert hát ugye az előző hetekben bizony azt láttuk, hogy Európa súlya, befolyása az ukrajnai rendezésben egyre inkább csökken. Mit tehet Európa annak érdekében, hogy ott legyen az asztalnál, mert azért nem babra megy a játék, ha megegyeznek az ukrajnai békéről, fegyverszünetről még előtte, akkor ez nyilván össze lesz kapcsolva egyfajta világszintű rendezéssel, ahol a világ jövőbeli hatalmai megtaláljuk a maguk helyét.
Nem tudom, hogy te mennyire értesz azzal egyet, de ugye Európának két lehetősége van. Vagy növeli a kiadásait.
Védelmi
kiadással. Ezzel ugye közvetett módon az amerikai hadipart is támogatja, hisz máshol nem tudna elkölteni azt a megnövelt.
Amerika ezt olvassa Európa szemére, hogy nem veszik ki a részét a közös védelemből.
De ugye eddig a GDP 2%-a volt a hozzájárás, vagy mondjuk az elvárt hozzájárulás, amit nem minden egyes NATO tagállam teljesítette, és most ugye Trump elnök 5%-ról beszél. Tehát ez több mint 100%-os megnövelés az eddigi elvárt hozzájárulásnak. Tehát ezek nem olyan könnyen teljesíthető összegek, viszont hogyha valaki tudná is teljesíteni, akkor is fennáll a kérdés, hogy hol költsem el ezt a óriási nagy összeget, és nagy valószínűséggel elsősorban az európai kapacitásokon kívül csak amerikai kapacitások jönnek számításba. Tehát lényegében az amerikai védelmi ipart is ezzel a megemelt kvótával növelni az Egyesült Államok. A másik alternatíva pedig az, hogy Európának el kell gondolkodni azt, hogy saját erőből milyen gyorsan és mekkora volumenbe tud haderőt fejleszteni. Tehát az, hogy milyen súllyal esik lotba az ő szava, akkor, amikor esetleg egy Egyesült Államokkal tárgyal. Ez sajnos egy hosszabb folyamat, tehát úgy hosszabb folyamat, hogy ugye ez időbe és pénzbe telik.
Miközben az ukrajnai megegyezés azért remélhetőleg minél hamarabb megtörténik, tehát Európa sem várhat a maga megoldásaival. Felvidéki magyar témákról már régebben esett szó ennél az asztalnál, és az elmúlt hetek kormányválsága, meg egyáltalán a kormányfő kommunikációja és az arra adott ellenzéki reakciók is arra engednek következtetni, hogy még inkább polarizálódott a szlovákiai társadalom. Azt hiszem, ebben konszenzus van a szlovákiai magyar elemzők körében, hogy ez nem kedvez a felvidéki magyar pártnak, a felvidéki magyar politikának. Hogyan tudja szerinted a Magyar Szövetség érdemben növelni a mozgásterét egy ilyen politikai helyzetben?
Egyetértek veled is, és az általad említett többi elemzővel, hogy ez nem kedvez a magyar érdekképviseletnek, hiszen állást kellene foglalni ugye normál helyzetben, mondjuk úgy, minden egyes kérdésbe, viszont épp Gubik László szerdán este volt a Szlovák Közszolgálati Televízió egyik vitaműsorában, ahol elmondta, hogy nem szabad polarizálni a Magyar Szövetség választói rétegét. Hivatkozott Gubik László pártelnök egy nemrég készült fókuszfelmérésre, amiben azt vizsgálták, hogy százalékosan az emberek, például a Magyar Szövetség támogatói, hogy viszonyulnak Robert Fico államcsínnyel kapcsolatos fölvetésére. 55% pozitívan fogadta ezt, vagy pedig pozitívan állt hozzá.
Egyetértett ezzel.
45% pedig elutasítólag. Tehát ez is mutatja, hogy egyetlen kérdés mindjárt megfelezi a Magyar Szövetség támogatóinak
szinte
a táborát.
Szinte ketté vágja a magyar közösség táborát.
Holott a pártnak elsősorban a magyar közösség érdekvédelmével kellene foglalkoznia, úgyhogy ebbe az esetben megértem Gubik László és a vezetőségnek ugye ezt a dilemmáját, hogy akkor most egy klasszikus pártként működjön, vagy pedig mondjuk úgy egy speciális pártként, akinek speciális elképzelése van arról, hogy kiknek és milyen érdekeit kell képviselni. Van a szlovák társadalomba egy régóta működő klissé, hogy igazából nincs szükség etnikai érdekképviselete, mert hisz minden megvan oldva. Ez egyébként ebben a vitaműsorban is elhangzott.
Tokár Géza vetette fel, igen, jól emlékszem,
igen,
ugye?
Igen, pontosan. És hogy ez esetleg mennyire fékezi a mozgásterét a Magyar Szövetségnek?
Hát nyilvánvalóan ezt nekünk kell úgy gondolni, hogy szükség van magyar pártra.
Meg elmagyarázni a partnereknek.
Igen, az a következő feladat, de az első körben az a legfontosabb, hogy a felvidéki magyar választó, akiért mégiscsak lenne ez a magyar politizálás, ő érezze ez fontosnak. Ha nem érzi fontosnak,
meg
akkor megette a fene. Igen, az a kettő egyszerre fontos feltétel, hogy fontosnak és szükségesnek is érezze. Az, hogy a szlovák partnerek felé ezt milyen módon lehet kommunikálni, hát nyilván, ha a magyar párt ott van a parlamentben, akkor megkerülhetetlen bizonyos helyzetekben. A magyar közösségnek kell ezt fontosnak éreznie, mert mégiscsak tőlük várhatja a Magyar Szövetség a szavazatokat. Úgyhogy szerintem erre a kérdésre ez az adekvát válasz. És,
ez egyébként egy nagyon fontos gondolat volt szerintem, amit mondtál, hogy csak tőlük várhatják a szavazatokat.
Hát nem kizárólag, de 90-valahány százalékban, hogy ezt jelentsük ki.
Most 98-100% az mindig, de lényegében ez azt jelenti, hogy egy félmilliós közösségnek kell 5%-nyi, országos 5%-nyi
szóval jó indulattal félmilliós közösségnek, ugye? Tehát nyilván,
szavazóbázis biztosítania. Tehát, hogy sok óriási versenyhátrányból indul a Magyar Szövetség
persze,
a szlovákiai választásokon.
És hát ugye felveti ezt a következő, mondjuk így gondolkodási csomópontot, hogy vajon nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy mozgástér. Hogyan lehet a magyar politikának ebben az ellenszélben, ami a szlovákiai klíma, politikai klímából adódik, amikor vagy fekete, vagy fehér valami, mert állást kell foglalni fontos kérdésekben, hogy azt mondom, hogy a piros-fehér-zöld az, ami nekem a vonzó. Mert ha én ugyanazt mondom magyarul, mint amit a szlovák pártok mondanak, mondjuk a nagyobb szlovák pártok, aminek van egy gravitációs vonzása a magyar választók felé is, akkor a magyar választó miért szavazzon a magyar pártra, ami sajnos 2010 óta megbukik, vagy elbotlik a küszöbben. Tehát szerintem az első és legfontosabb lépés az, hogy azt a reményt, és nem csak reményt, bizonyosságot kell megadni a szlovákiai magyar választóknak, hogy igenis érdemes a Magyar Szövetségre szavazni, mert az a szavazat nem fog elveszni. És ehhez persze ez egy kicsit a fából vaskarika, hogy hogyan tudom ezt a magyar választót meggyőzni arról, hogy a szavazata az jó helyre kerül, miközben az üzenetek, amit felé közvetítek, azok vagy megosztóak, vagy pedig nem elég markánsak ahhoz, hogy el is jusson hozzá az üzenet. Tehát nagyon nehéz ez a helyzet, el kell ismerni. Hát ezzel küzd a Idestova már jó egy évtized a felvidéki magyar politika. Tehát biztos, hogy azt kellene felmérni, hogy mi az a fontos probléma, a legfontosabb probléma, a probléma térkép, ahogy ezt mondani szok, lakás, ami a felvidéki magyarok számára fontos, és kellene egy olyan kommunikációs stratégia, amivel egy kicsit függetleníteni tudja magát a magyar politika a szlovák pártoktól. Tehát nekem az a véleményem, hogy nekünk nem szabad feltétlenül azt a politikai játékot játszani, amit a szlovák partnerek játszanak, hanem nekünk a saját utunkon kell járni, és egy ilyen stratégia mentén kellene megszólítani a felvidéki magyar választókat, mert ha mi mindig csak reagálunk a szlovák politika aktuális kihívásaira, akkor azzal találjuk szembe magunkat, hogy ugyanazt mondjuk magyarul, amit a szlovákok szlovákul, és erre azt fogja mondani a választó, hát ott a nagy párt, akkor miben különbözik? Hát szimpatikusak ezek a magyarok nekem, de én nem szeretném kidobni a szavazatomat. Nyilván ez a korszakváltás program, amit Gubik László meghirdetett, ez valahol erről szól. Én kommunikációs dinamikát várok a következő hónapokban, és szerintem ezt várják a felvidéki magyar választók is, hogy így határozott, célirányos és céltudatos politizálás történjen, amivel tényleg meg lehet szólítani a felvidéki magyar választót.
Egyetértek veled, én a lényeget abban látom, hogy vannak itt különbségek az érdekekbe és az igényekbe. Tehát, hogyha meg tudjuk fogalmazni azt, hogy az a magyarságnak járó speciális plusz, ami akár a lakóhelyéből, akár a nemzetiségéből, kultúrájából, iskolájából megilleti, de esetleg a többség számára ez valami pluszt jelentene, plusz juttatást, akkor ezeket kommunikáljuk a saját választóink felé. Mondok egy konkrét példát. Ugye itt Dunaszerdahelyen a Csallóköz beülünk itt a stúdióba, miközben ez a Csallóköz lényegében egy szárazföldi sziget, három különböző megyéhez tartozik. Pozsony megyéhez, Nagyszombat megyéhez, Nyitra megyéhez. Annak ellenére, hogyha a természetes szempontokat vesszük figyelembe, ennek kéne egy megyének lennie, mondjuk Csallóköz vagy Dunamente megyének. És mindjárt azok a speciális igények, amik az itteni magyarságot, ami ugye domináns a itteni magyarságnak a jelenléte, ennek a speciális igényeit akkor egy hivatalból, egy elnök, egy képviselőtestület tudná nyugodtan többségi pozícióba, vagy legalább domináns pozícióba.
Szerintem te is tudod, hogy ez a nemzetállami logikával megy szembe, amit mondasz, és idestova 30 év. Itt a nemzetállami logika érvényesül, aminek az a alapvető elve, hogy azért a felvidéki magyarokra sok esetben, mint biztonsági kockázatra tekint a mindenkori szlovák nemzetállam. Hát nem véletlenül nincs magyar megye, azért mondjuk ki.
Igen, egyetértek veled, de mindenképpen a magyarságnak vannak speciális szlovákián belüli igényei is.
És ezeknek kell hangot adni.
Megmagyarázni a választóknak és képviselni ezeket az érdekeket.
Köszönöm szépen Somogyi Szilárd kollégámnak az értő hozzászólásokat, a nézőknek a kitüntető figyelmet. Az időnk elszaladt, de jövő héten is lesz nagyító. Viszontlátásra!